mint a hófötte Himalája hegycsúcsai. Buddhizmus és környezetvédelem. Következik a Karmapa beszédének második része, a környezetvédelemről, mely a Yale Egyetemen hangzott el. Fordította Kis Anna, elmondja Harlan Bálint. Köszönjük szépen őszentségének, és köszönjük a fordítónak is. Azon a ponton szeretnénk bekapcsolódni a beszélgetésbe, amit korábban megemlített, hogy az együttérzés a szilárd szívben gyökerezik. A környezettel való munka viszont sok embernek kedvét szegheti, mivel olyan hatalmas a feladat most. Tudna beszélni egy kicsit a szilárd szívről, a szív erejéről, ami együttérzésben nyilvánul meg?
Először is azzal kezdeném, hogy nagyon sok aktivista, főleg környezetvédelmi aktivista, természetes módon nagyon bevonódik érzelmileg a tevékenységébe. És ha sok-sok év kemény munka után nem látják az egyre gyűlő eredményeket, akkor kissé dühösek lesznek. Ha elég időt töltünk azzal, hogy sorra egymás után jövendőléseket hallgatunk a bolygónk jövőjéről, akkor még a mi agyunkban is kialakul majd a probléma képzete. Szerintem kétféle aktivizmus létezik. Az egyik az, amit mindannyian gyakorlunk, és ezt gyakorolhatjuk úgy, ha támogatói vagyunk az intenzív aktivizmusnak. De még ha tagadjuk is a környezetvédelmi aktivizmus szükségességét, mivel hatással vagyunk a környezetünkre, ezt is nevezhetjük egyfajta egyszerű aktivizmusnak. A másik típusú aktivista az, akit hétköznapi szinten aktivistának hívunk. És ez olyas valaki, aki szándékosan felelősséget vállal, és nagy erőfeszítéseket tesz azért, hogy elérjen bizonyos környezetvédelmi célokat és változásokat. Azt gondolom, van egy nagyon fontos dolog azok számára, akik kicsit kevésbé direkt módon érintettek ebben. És az az, hogy valamennyi felelősséget ők is vállaljanak, és támogassák, amennyire csak tudják a környezetvédelmi aktivizmust. Hiszen ha megnézzük a helyzetet, valójában semmiféle okunk nincs arra, hogy ne támogassuk a környezetvédelmi aktivizmust. Hogy magamat hozzam fel példaként, én vegetáriánus vagyok. Abban, hogy vegetáriánussá váltam, és amiben az én esetemben környezetvédelmi okok is közrejátszottak, van egy olyan mozzanat, amire mindenki képes, és amihez nincs szükség semmiféle szervezetre, vagy tudományos ismeretekre, vagy bármiféle másra. Ám akármilyen egyszerű dologról is van szó, ha megteszed ezt a változást az életedben, az nagyon inspiráló lesz, mert felismered, hogy nem vagy erő nélkül, hogy neked is megvan a lehetőséged, mint személynek, hogy tegyél valami értékeset a környezetért. Azt gondolom, hogy bátorságunk legfőbb forrása a környezetvédelmi témákat illetően abból fakad, hogy kis változtatásokat teszünk az életünkben, és felismerjük, mekkora erőnk van.
Visszatérve az előző témához, ön felhozta azt a kérdést, hogy a szív nemes. Mire van szükség ahhoz, hogy az ötleteink, álmaink megmozgassák a szívünket? Mi az, ami arra késztet minket, hogy meghaladjuk szokásainkat és vágyainkat, amelyek miatt például húst fogyasztunk és tömeges fogyasztókká válunk? Örülnék, ha mondana néhány szót arról, mit jelent megmozgatni a korábbi jó szándékokat, és valódi cselekvésbe lépni. Tehát őszentsége elmesélte, vagy máshol írta is, hogy fiatal korában még fogyasztott húst, de aztán megjelent az a tiszta szándék, hogy vegetáriánussá váljon. Sok embert érdekel, hogy egy ilyen jó szándékot hogyan lehet valóban cselekvéssé átültetni.
Hogy a példával éljek, amit ön felhozott az én vegetáriánusságommal kapcsolatban, Gyerekként valóban fogyasztottam húst, és csak néhány éve hagytam fel a húsevéssel. Tehát elég sok évig ettem húst, de tudtam, hogy ez nem jó. Mégis fogyasztottam. Az ilyen esetekben azt hiszem, hogy egyfajta együttérzés a híd szándék és megvalósítás között. Egyfajta elhatározás, a szívereje. A szívereje alatt azt az erőt értem, amely képes döntéseket hozni és felelősséget vállalni saját tetteinkért egyénként. Amely képessé tesz arra, hogy elkötelezzük magunkat amellett, hogy elfogadjuk és beteljesítsük a kötelességeinket. A híd tehát úgy jön létre, hogy a puszta megértéshez érzelmek társulnak, és ezek a mély érzések, amelyek a megértésen alapulnak, ösztönözni fognak minket arra, hogy cselekedjünk, ha hallgatunk a szívünk szavára.
Beszélt a tudományról és a vallásról. Ez egy nagyon fontos és nagyon összetett téma. Örülnék neki, ha kicsit többet beszélne erről, mert a tudósok sok éve beszélnek már a klímaváltozásról és a környezetről. De most itt egy új pillanat, amikor néhány tudós azt mondja, ez itt már nem pusztán a tudomány területe többé, hanem erkölcsi kérdés. Ezért az ön munkája is inspirál bennünket ebben az új párbeszédben, ami tudomány és vallás között zajlik. Beszélne erről?
Amint ön is mondta, a környezetvédelme és megóvása alapvetően erkölcsi kérdés. Ennek az oka, az alapja, az a kulcsfontosságú tényező, amely erkölcsi kérdéssé teszi az, hogy a környezet pusztításáért az emberi mohósága felelős. És ezt az emberi mohóságot csak táplálja és tovább erősíti a média és a reklámipar. A probléma tehát, amivel szembenézünk az, hogy az emberi vágyakozás határtalan, ám a környezeti erőforrások korlátozottak. Épp ezért a mi felelősségünk, mivel mi függünk ezektől az erőforrásoktól, hogy befelé forduljunk és uraljuk a vágyakozásunkat. Annak érdekében, hogy ez megtörténjen, lényegesen fontos, hogy szellemi, vallási vezetők, tanítók ne csak az egyéni gyakorlásról beszéljenek, ne csak az egyéni erkölcsi kérdéseiről, hanem globális kérdésekről is. És hogy erkölcsi útmutatásokat is adjanak a környezetvédelemmel kapcsolatban, mert ők azok, akik képesek érzéseket, lelkesedést, érzelmi elköteleződést életre kelteni követőikben. Amíg el nem fogadjuk a tényt, hogy a környezetünk nem egy külső dolog, hanem áthat minket, ott van a testünkben és a tudatunkban is, nehéz lesz megváltoztatni a viselkedésünket. Ám annak a kulcsa, hogy valóban motiváltá váljunk, hogy változtassunk az életünkön, és így elkezdjük gyógyítani a környezetünket, annak a kulcsa, hogy a motiváció ezen ajtaját felnyissuk, úgy tűnik azoknak a szellemi és vallási tanítóknak a kezében van, akik vállalják azt, hogy erkölcsi vezetést is adnak a környezettel kapcsolatban, ami tudományos tények ismeretén alapul.
Hogy kicsit más irányba tereljem a beszélgetést, őszentsége beszélt az alany és tárgy külső és belső közötti különbségtétel feloldásának gyakorlatáról. Persze nagyon sok technika létezik erre, hogy mindezt hogyan gyakoroljuk, hogyan meditáljunk ezen. Ezeket lehet tanulmányozni és gyakorolni, ám én azon gondolkodtam el, hogy vajon, ha ezt gyakorolja az ember, az természetes módon elvezet egyfajta kapcsolathoz a környezetünkkel és annak megbecsüléséhez.
Sokfajta meditációs technika létezik, ahogyan ön is említette, arra, hogy feloldjuk a hamis határvonalat én és a másik között. Ezek közül az egyik az, amikor saját magunk és mások egyenlősége felett szemlélődünk, amely alapvetően azt jelenti, hogy kifejlesztjük ezt az empatikus felismerést magunkban, hogy ahogyan én is boldog szeretnék lenni, és nem szeretnék szenvedni, úgy mások sem. Tehát ebben az értelemben véve ők is ugyanolyanok, mint én. Ha ezt az ember a szívében felismeri, természetesen gyakorlatba is át kell ültetnie, és ennek megfelelően kell élnie. Olyan meditációkat is végzünk, amelyekben saját magunkat másokkal felcseréljük, és elképzeljük magunkat a másik helyzetében, és a másikat a mi helyzetünkben, és teljes szívünkkel, amennyire csak lehet, megpróbáljuk beleélni magunkat abba, hogy a másik hogyan érezheti magát, és hogy mind megy keresztül, és ennek megfelelően cselekszünk. Tehát kell lennie olyan tanúságoknak, amelyeket ezekből a technikákból leszűrünk, és amelyeket környezetvédelmi témában aztán hasznosíthatunk. Például, ha arra a tényre gondolunk, hogy a fák mondhatni azt lélegzik ki, amire nekünk a belégzéshez szükségünk van, tehát oxigént, mi pedig széndioxidot lélegzünk ki, amire úgy tűnik nekik szükségük van ahhoz, hogy belélegezzenek, így tehát a mi kilégzésünk számukra levegő, az ő kilégzésük pedig számunkra levegő. Ez valami olyasmi, amit nem kell elképzelnünk, mert ez egy tény. Tehát ha e felett szemlélődünk, akkor a légzés folyamatának összekapcsoltsága, a mi légzésünk és az, ahogyan a növények növekednek, ez már önmagában is lehetne egy meditációs módszer. Mert ha ezt figyeled, felismered, hogy mindannyian egyetlen hatalmas gépezet, egyetlen rendszer részei vagyunk.
Szerettük volna megadni a lehetőséget arra, hogy a közönségből is érkezzenek kérdések. Tehát mondjuk egy vagy két kiválasztott jó kérdésre van idő. Az első a klímaváltozásról szól. Úgy tűnik, hogy a klímaváltozás vagy globális felmelegedés a világ legnagyobb válsága. Ám nagyon sok ember tagadja a globális felmelegedés létét. Milyen tanácsot adna arra nézve, hogyan dolgozzunk a kormány embereivel, akik azt hiszik, nincs szükség környezetvédelemre?
Nos, a klímaváltozás egy hatalmas folyamat. Nagyon nagy és nagyon sok apró részlete van, és valamiképpen fokozatosan történik, ezért nem közvetlen módon érezzük vagy tapasztaljuk napról napra, ám akkor, amikor mindannyian érezni fogjuk, már túlságosan késő lesz, hogy bármit is tegyünk ellene. A tagadásnak tehát két szintje jelenik meg itt. Az egyik az, amikor valaki konkrétan tagadja a klímaváltozást, például a politikusok vagy mások. A másik pedig az a fajta tagadás, amiben a legtöbbünk él a klímaváltozással kapcsolatban. Mivel valójában nem érezzük, ezért az idő nagy részében nem veszünk róla tudomást. És van néhány nagyon furcsa reakció is. Tibet például egy nagyon hideg ország, ahol sokszor nehéz elérni azt, hogy az embereknek elég melege legyen. Így tehát a globális felmelegedést néhány tibeti nagyon lelkesen fogadta, hiszen akkor nem lesz olyan hideg többé, és ez sokkal kellemesebb. Ami pedig azt illeti, hogy mihez kezdjünk a politikusokkal, akik aktív tevékenységet végeznek, és beszélnek a nyilvánosság előtt, tagadják a klímaváltozást, a legjobb dolog talán az lenne, ha vallási és szellemi vezetőkhöz fordulnánk segítségért, mert ők nagy befolyással rendelkeznek az őket tisztelő közösségekre és tanítványokra.
Köszönöm. Őszentség, az utolsó kérdés az lenne, amelyet egy egyetemi hallgatónk tett fel, hogy az egyetemisták hogyan tudnának úgy szerveződni, hogy a környezet számára gyümölcsöt hozó, pozitív tevékenységeket végezzenek. Mit tudnának tenni gyakorlati szinten ezért?
Természetesen van néhány dolog, amit csoportként vagy közösségként tehetünk. Ilyenek a környezetvédelmi aktivizmus megszokott formái, a demonstrációk, a hangunk hallatása, és így tovább. De alapvetően mindannyiunknak saját magunkkal kell kezdenünk. Mert annak a bátorságnak, amelyre szükségünk lesz ahhoz, hogy ezeket a változásokat véghez vigyük, az egyetlen szilárd alapja az, ha a saját életünkben megtesszük ezeket a változtatásokat, és elkezdjük érezni azok hatásait. Ezt a bátorságot, ezt az elszántságot aztán senki sem veheti el tőlünk, és nem fogjuk elveszíteni még hosszú évek alatt sem, amíg aktivizmussal foglalkozunk. Más helyzetben, ha megpróbálunk másokat megváltoztatni vagy meggyőzni, anélkül, hogy változtattunk volna a saját életmódunkon, akkor nem saját belső elszántságunk lesz inspirációnk forrása, hanem elvárások. És ha mások nem kezdenek el változni abba az irányba, amelyet mi szeretnénk, kiábrándulunk, és lehet, hogy teljesen kiégünk. Tehát akármit is teszünk, társadalmi vagy közösségi szinten, azzal kell kezdenünk, hogy saját életünkben egyéni változásokat viszünk végbe. Egy másik dolog, ami nagyon fontos, egy támogató közösség megléte. Egy olyan közösségi, akik osztoznak környezetvédelem iránti lelkesedésünkön és eszméinken.
Köszönjük! Azzal szeretnénk zárni, hogy megköszönjük őszentségének, hogy újraélesztette a reményt bennünk ma este. És szeretném elmesélni, hogy 20 éve történt, hogy a Harvardon elkezdtünk egy projektet, amely az egyik első konferencia volt buddhizmus és ökológia témakörében, illetve a többi világvallás és ökológia témakörében. Nagy örömünkre szolgál, hogy a Yale tovább hordozza ezt az eszményt, hogy a vallások és az ökológia képesek együttműködni. Ahogyan arra ma ön is rámutatott. Az egyetemünkön van lehetőség erdészettel, környezetvédelemmel, vallásokkal és hittudománnyal foglalkozni, és azt hiszem, ön most reményt adott mindannyiunknak, hogy ezek kapcsolatát jobban megértsük. Szeretnénk együttműködni az ön közösségeivel, és a jövőben keresni fogjuk a megfelelő módot erre.